Köszöntöm a gyülekezetet. Kicsit megcsapattunk. Ez a gyülekezete az áldozatkészek gyülekezete. El tudom képzelni, hogy egy szép nap, bármennyire is meglepő lesz, eljön az Úr Jézus. És ha netán olyan 10:30-kor jön, ezen érdemes elgondolkodni. Ma délelőtre valahogy úgy kapcsoltam hozzá a 10 napos sorozathoz ezt a tárgyat, amit a gyülekezettel szeretnék megosztani, hogy az úgynevezett belmissziót szolgálja. Nem sok mindenről kell meggyőzzelek titeket, sem én, sem az Úr igéje, mert ti legnagyobb része tapasztalt hívő emberek vagytok, és tudjátok a dolgotokat. Inkább a késztetésnek az ideje ez, amikor nyerjünk az Úrtól tényleges motivációt arra, hogy a részünket vegyük ki, és a szolgálatunkat végezzük el. Pozitív megítélése az Úrnak az, ami lelkesíthet. Senkit nem lehet rávenni hosszú távon bármire, parancsszóval vagy kényszerítéssel. Annál inkább biztatással. És miért nem mondjuk ki, gyermekek vagyunk, a jutalom kecsegtetésével is. Egy olyan igét választottam erre az alkalomra, amelyben az Úr meglát bennünket közösségként. És közösségként szólít is meg többes számba. Vannak üzenetek, amik egyes számban szólalnak meg, azok magánügyeket érintenek. A többes számú üzenetek, azok úgy szükség, hogy értelmezve is legyenek. Péter apostol első levelében ki ne ismerné a kiemelt 3., illetve 2. fejezet 9. versét, amely az elmélkedésünk alapját szolgálja, és a következőképpen hangzik. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mindenek előtt szeretném figyelmetekbe ajánlni ezt a kezdést, ti pedig, ami különbséget tesz köztünk és mások között. Ez a fejezet úgy kezdődik, hogy levetvén azért minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Ezek nem ránk jellemzők. Ezek a világra jellemzők. A világ, a politika, a gazdasági küzdelmek tele vannak ezzel. Gonoszsággal, irigységgel, küzdelmekkel, harccal, önzéssel. Ti pedig itt egy más világról van szó. Az a világ, amely Krisztus udvarán látható, található. És ez a világ a mi világunk. Rólunk szól itt az ige, és elmondja ezt a másságot. Ez a másságot, amit föl kell vállalni. Jézus számít arra, hogy lehetünk választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartás való nép. Ő számít erre, mi pedig kell vállaljuk, vagy nem. Ha vállaljuk, leszünk, ha nem vállaljuk, hiába számít ő, nem leszünk. Ennyire ilyen a helyzet küldetés kérdésben, amely Isten kizárólagos akarata. Nagyon sokszor nem értjük, miért mondta az Úr, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Nem értjük. Hogy lehet ilyen? Az Úrnak üdvösség kérdésben nincsenek kedvencei. De szolgálat kérdésében van. Üdvösségre mindenkit hív, de szolgálatra, akit ő akar. Nem tudom, miért döntött így. Pont ezt a szót használja az evangélium, amikor Jézus tanítvány toborzását írja le. Hogy követésére hívott el tanítványoknak, akiket akart. Éppen ezért a Krisztus szolgálata kiváltságot jelent. Akit ő hívott arra, hogy szolgálja, az kiváltságot élvez. Ez az íge, amit felolvastunk, ez a teológiában úgy áll, mint az úgynevezett egyetemes papság elve. Amikor az Ószövetségtől eltérően mindenki pap lehet. Az Ószövetségben, nagyon jól tudjuk, ki volt választva egy nemzetség. A lévi nemzetsége. Ők nem is kaptak világi örökséget, birtokot, területet a honfoglaláskor. Azt mondták, a ti örökségetek az Úr. És az ő szolgálatában voltak hivatottak munkálkodni, és csak ők. A lévi nemzetsége. Az új szövetségben Jézus Krisztus kiterjesztette az ő követőire, hogy az ő követői legyenek ez a választott nép, ez a királyi papság, akiket felhasznál a maga ügyének a terjesztésére. Most egy bizonyos irányba indulnék el, ami ennek az igének az üzenetét, a mostani üzenetét, az itteni üzenetét illeti, hogy az Úr arra rendelt, hogy együtt végezzük el. Az én ma délelőtti tárgyamnak a címe ez. Együtt. Sem én, sem te, sem senki közülünk nem végezheti el egyedül. Mindenkinek megvan a maga része abban a feladatban, amit az Úr elénkbe állított, mint egy feladat, mint egy kötelességet. Három szempontot szeretnék felmutatni ebben az együtt munkálkodásban. De előtte hadd mondjam el, hogy a legkockázatosabb dolog, amiről beszélhetünk manapság. Ő felsége a szabadság, a demokrácia. Azt művelte, hogy mindenkit beképzeltétett. Mindenki azt hiszi, hogy ő a világ közepe. Hogy Józsa testvér nélkül megáll majd a prédikálás. Nem áll meg. Ha elmegyek tovább egy hanttal, az Úrnak gondja lesz, hogy más hirdetse. Az nem igaz, hogy nélkülünk megáll a világ. Mindegyikünknek van része, de senki nem lehet beképzelt ilyen értelemben. Az Úr udvarán csak az alázatosoknak van helye. Az Úr udvarán fontos megtanulni és betartani a hallgatásnak a szabályát. A hallgatás magyar nyelven két dolgot jelent. Egyszer ezt, másodszor ezt. Hallgat az, aki nem locsog, és hallgat az, aki hallja és engedelmeskedik. Mikor az Úr azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nép és megtartásra való nép vagytok, akkor egybe akar szerkeszteni ebbe a küldetésbe, hogy mindenki valahogy a másikért legyen. És figyeljétek el a három szempontot, figyeljétek meg a három szempontot, amit szeretnék kiemelni. Hogy ebben az együtt szolgálatban egymásért rendelt az Úr. Hogy értem ezt? Úgy, hogy kiegészítjük egymást. Az egyik erre képes, a másik arra képes, és olyan szép, amikor mindenki a maga részét elvégzi, és a szolgálat az kiteljesedik, nem egynek az érdemeként, hanem mindenkinek az áldozataként. Ezt jelenti egymásért, hogy egymást kiegészítjük. A második, egymás mellett. Az egy gyönyörű dolog, és a hadseregre emlékeztet, amikor egymás mellett szolgálunk. Amikor nem csípünk, nem rugunk, nem döfünk, hanem egymás mellett meg tudunk lenni. Lehet, hogy sértő, de nem igen értem, hogy miért van minden sorba egy-egy. Biztos nincs kapcsolata azzal, amire én gondolok. De oda kell figyeljünk erre, hogy egymás mellé rendelt az Úr. Oda kell figyelni. Persze nem ez dönti el, hogy valóban egymás mellett vagyunk. Nem ez dönti el. Rengeteg szempont van, ami ebben a kérdésben számít. Egymás mellett. Minket az Úr, ha akarjuk, ha nem, egymás mellé helyezett. Hogy tetszik a másik illata, vagy nem? Mennyország kérdése, meg kell szokjuk. Rossz hírem van, a mennyországban egymás mellett leszünk. Nem mi válasszuk ki, hogy első sorba, vagy utolsó, vagy középen. Lehet, hogy ott névre szóló lesz, és fel kell legyél készülve, hogy bárki mellett ott legyél. Az elfogadható legyen a számodra, hogy ne duzzogj, hogy ne fintorogj. Hogy ne. Együtt tekint értékként bennünket az Úr. Együtt. Csak együtt vagyunk érték. Külön-külön valami részecskék vagyunk, akik azt sem tudjuk, honnan jövünk, hova megyünk. De mihelyt egybe szerkeszt minket egy ilyen küldetés, mindjárt rájövünk. Ez olyan, mint a család. Én rengeteg olyat hallottam az életemben, a szolgálatom során, hogy milyen szerencsém volt nekem ezzel a nővel, a feleségemmel. Olyat is hallottam, hogy életem átka ez a nő mellettem. Ilyen is van. A valóság az, hogy minden sikeres ember mögött van még egy. Minden sikeres férfi mögött ott van legalább egy nő. Vagy az édesanyja, vagy a feleség, vagy ki tudja. Mindenki mögött van valaki. A teljesítmény soha nem magánügy. Mindig valaki mást is magával hordoz. És rendszerint valaki névtelent. Valakit, akit soha nem említenek. Még a Biblia sem ír róla, hogy kik azok a háttér személyek, aki a nagyhősök mögött szolgáltak. Ez az egymás mellett jelenti a segítséget. Azért vagyunk egymás mellett, hogy segítsünk. Nem azért, hogy eltűrjük nagy nehezen egymást, hanem azért, hogy segítsünk. A magyar ember azt mondja, hogy keze ügyébe. Keze ügyébe. Nálunk otthon van egy ilyen szólásmondás, hogy valami nincs kezem ügyében, mint Pete Sándornak a kút. Mert az ember épített házat, és amikor kész lett az ház, akkor jött rá, hogy a kút a ház mögé maradt. A kút régen megvolt, gyönyörű, jó kút, jó víz, minden, és úgy építette a házat, hogy arra nem gondolt, és a ház mögött maradt a kút, és szüntelen panaszkodott, hogy meg kell kerülje az egészet, hogy merítsen vizet. Nem, nincs kezem ügyébe. Minket azért állított egymás mellé az Úr. A családba, a gyülekezetbe, a világba. Azért állított egymás mellé, hogy úgy a legjobb nekünk és neki. Egymás mellett. Hogy egymáson segítsünk ott, ahol az egyik szükségben van, a másik pedig segíthet. Harmadik szempont, egymás helyébe. Nem egyszer van szükség az életben és a szolgálatban erre a szempontra. Egymás helyébe. A leginkább arra vagyunk készen, hogy azt mondjuk, hát Évika, te vagy a szombatiskola vezető. Csinálja. Erre mindig készek vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk készek arra, hogyha, most már megbocsát Évike, hogy őt használtam, mert jó, rendben van. Nem tudtam, láttam, hogy ő szolgál itt, rendben van. De tény az, hogy bárki van ott, legyek készen segíteni. Jelen eset ezek szerint akkor szerencsés, mert hogy a szombatiskola vezetője appellált rá, és ő megtette. Ezért vagyunk, hogy segítsünk egymáson. A szolgálat akkor teljes, amikor nem sajátítjuk ki, de se nem futunk a felelősségtől, hanem ahogy a legjobb. És ahogy Szigeti Jani mondta, ahogy lehet. Mert sokszor így nem lehet, hanem úgy lehet. Egy más helyébe lenni, ezt jelenti, hogy helyettesítsük szívesen egymást. Hogy ne kelljen unszolni minket, hogy ne, hanem szívesen helyettesítsük egymást. Szerintem ez a három szempont mind benne van ebbe a többes számba, hogy ti pedig. Hogy együtt, és nem külön-külön, ne gondoljuk arra, hogy csak én, vagy csak a másik, ugye, hanem együtt. Miért mondtam el ezeket? Hogy lássuk a különbséget ezek között, és a között, hogy mégsem egymásnak. Egymásért igen, egymás mellett igen, egymás helyett igen, de nem egymásnak. Mert a szolgálatunk nem emberért van. Pál apostol tisztán kimondta, kiírta, hogy úgy szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embernek. Ha azért szolgálunk, hogy a bizottság meg legyen elégedve, ha azért szolgálunk, hogy a lelkésznek tetszedjen, ha azért szolgálunk, hogy valahogy legyünk túl rajta, ne. Úgy szolgáljunk, hogy az Úrért, mint az Úrért. Még akkor is, ha senki nem tudja, senki nem látja, még akkor is, ha nem néz ki semmilyen jutalom, semmilyen dicséret, az Úrért. Az Úrért. Mikor Gedeont elhívta az Úr a nagy feladatra, Gedeonnak megvolt a maga meglátása, megvolt a maga véleménye a filiszteusokról. Ha ő kellett volna megszervezze, akkor sokkal cifrább lett volna a dolog, de az Úr kézbe vette, és megtanította, hogy nem az ember, hanem az Isten. Hogy nem az emberé, hanem az Istené. Az embernek van egy szerepe, amit érteni kell, elfogadni kell és teljesíteni kell. Érdekes, hogy amikor harcba indultak azzal a furcsa módszerrel, amit az Isten szervezett nekik a korsókkal, a fáklyákkal, éjszakai hadjárattal, azt tanította meg az Úristen, ők sem tudták, hogy miért, hogy egy jelre egyszerre két dolgot csináljanak. Törjék össze az összes korsót, mindenki kezébe volt egy cserépkorsó. Az óriási zajt csinál, amikor összetörik. És ugyanakkor torkuk szakartából kiáltsanak valamit, nem akármit. Kiáltsák azt, hogy az Úrért és Gedeonért. Na ez az a két irány, amelyik számít ilyen értelemben. Számít, hogy az Úr legyen az, aki a szerzője, aki a dolgok mögött áll, aki az igazi teljesítményt adja, és számít az, hogy legyen eszköze. Legyen eszköze. Az Úrért és Gedeonért. Mindig meg kell becsülni az eszközt. Meg kell becsülni. Hogy köhög, hogy lázas, hogy éhes, és mégis ott van és csinálja. Ezt meg kell becsülni. Bárkiről van szó. Gedeonnak van egy feladata, amit Isten feladata mellé helyezve kell lássunk. És ugyanúgy kell értékelnünk. Persze sok ágaboga van ennek az együtt történő szolgálatnak, de mindenek fölött ott van, hogy a szolgálat egy irányba mutat. Annak, aki elhívott, mondja Péter apostol. Legyetek szent nép, legyetek királyi papság, de mindig annak, aki elhívott titeket. Elhívott, hogy hirdessétek. Elhívott, hogy elvégezzétek. Nagyon érdekes írást olvastam, egy ilyen kis fantáziát. Arról, amikor az Úr Jézus mennybe ment. Ugye a hitvallásban is mondjuk, hogy halottaiból föltámad, fölméne a mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Nos, ez a leírás azt írja, hogy az Úr Jézus, amikor mennybe ment, egy külön rendezvényt rendeztek a fogadására. A főangyalok felsorakoztak, az összes angyalt előhívták, egy nagy fogadást rendeztek. És megszólalt az angyalok részéről, a mennyeiek részéről egy fő angyal, aki elmondta az ünnepi beszédet. Azzal kezdődött, hogy nyíljatok ki ti kapuk, ti örökkévaló ajtók, hogy voluljon be a király, Jézus fogadása. Van egy zsoltár, amelyik ezt ecseteli. És amikor Jézus bevonult a mennybe, akkor egy párbeszéd indult el. A mennyeiek részéről az angyal elmondta, köszöntünk, visszatértél a mennyei seregek élére, nehéz volt nekünk végig látni, ami történt veled a földön. Csodálattal tekintettük arra, hogy képes voltál emberi sorsot magadra venni. Csodáltuk azt, ahogyan szeretted a nem szeretni valót. És keserűséggel tekintettünk arra, amit képesek voltak veled a földiek tenni. Csodáltuk a munkát, amit elvégeztél, ahogyan gyógyítottál, ahogy csodákat műveltél, ahogy embereket az élet felé fordítottál arccal. De van egy kérdés. Mi lesz most azzal a munkával, amit te ott félbehagytál? És írja az a leírás, hogy Jézus elmosolyodott, és azt mondta, hogy gondom volt. Rábíztam valakikre. Kikre? És Jézus elkezdte mondani. Hát Péterre, Jánosra, Tamásra. És akkor az angyal megdöbbenve kezdte ismételgetni. Péterre? Tamásra? Minden névről valami eszembe jut. Ilyenekre? Zolira biztad? Ilyenekre gondolta az angyal, amikor ismételgette ezeket a neveket, amelyek tényleg gyarlóságokat idéznek elő. Pétert, a tagadót, Tamást, a hitetlent. És ennek a névsornak nincs vége. Mert ebben a névsorban benne vagy te is, és benne vagyok én is. És az igazság az, hogy az Úristen számít ránk. Hogy Jézus Krisztus ránk bízta, és nem másokra. Nem olyan szentekre, akik a falon vannak, hanem olyan szentekre, akik két lábon járnak, és ezt a világot alakítják erre, vagy arra. Ezért mondja az Úr, ti vagytok az én tanúim. Ezért mondja Péter apostol, ti vagytok a választott nemzetség, a királyi papság. Nincs más. Azt mondja a prófitaság lelke, hogy angyalok ajánlkoztak, akik magasabb rendűek, és elvégezhették volna jobban a megváltás szolgálatát, mint az ember. De Isten úgy döntött, hogy emberek által. Hogy a tökéletlenek által végzi el a tökéletest. Mert az ember csak az eszköz. Aki igazán munkálkodik, Isten az. Egy riportot láttam tévében évekkel ezelőtt egy román ortodox pappal. Egy templomot építettek, egy gyönyörű és nagy templomot, és erre a feladatra kolostorból szólítottak fel egy papot, hogy vezesse le az építkezés egész munkáját. Több mint 10 évig tartott az építkezés, ugye egy ortodox templom, tudjuk, hogy építkezési szempontból is mit jelent, de kész lett. És a felszentelés alkalmából készült ez a riport, ott mindent lefilmeztek, a rendezvény magát, a felszentelést, és a végén egy interjút készítettek ezzel a felelős kolostori szerzetessel, aki aztán befejezte és visszavonult a kolostorba. És megkérdezte tőle a tévés műsorszerkesztő, hogy könnyű volt vagy nehéz ez a 10-valahány év? Könnyű volt vagy nehéz ez a hosszú és bonyolult építkezési vállalkozás? És a pap egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy hát nem mondhatnám, hogy könnyű volt, azt sem mondhatnám, hogy nehéz volt. Inkább azt mondanám, hogy a jó Isten dolgozott, és mi izzadt. Szebben nem lehet megfogalmazni ezt. Ez a valóság. Ez a valóság. Mindig a szerencsés munkát, a jó kimenetelő munkát így végzik el, hogy Isten dolgozik, és az ember izzad. Van egy része az Úr munkájának, amit nem ő és nem angyalok végzik el, hanem mi. Az izzadságos része ez. Amikor kalapálni kell, amikor lapátolni kell, amikor cipelni kell, amikor áldozni kell, amikor fizetni kell, amikor ott lenni kell, ez a része a mi részünk. Az a rész, amikor izzadni kell. Annak, aki elküldött, ha ezzel a gondolattal munkálkodunk, hogy annak végezzük a munkáját, aki minket elküldött, azt hirdetjük, nem magunkat, nem a mi igazunkat, nem a mi minőségünket, hanem azt, akkor jó helyen vagyunk. Testvérek, ezt a munkát, az Úr munkáját, az evangéliumnak a népszerűsítését, bármilyen formájában, ezt lehet végezni, vagy lehet elhanyagolni. Lehet elhanyagolni. Nem zárnak ki a gyülekezetből érte. Nem szól meg senki, különösebben. Ki lehet játszani minden feladatot, ha úgy akarod. De lehet szorgalmasan végezni is. És mindig a kettő között választunk személyesen. Mindig a kettő között. Hogy elhanyagoljuk, vagy szorgalmasan végezzük. Általában mi emberek felelősség vonatkozásában tartóztatjuk magunkat. Minthogy feleljünk valamiért, akkor inkább arra sem megyünk. És akkor ja, én ártatlan vagyok. Lelkészi munkám során gyakran volt ilyen, hogy bizottságba kellett hívni két személyt, akik valamin összekaptak. És békíteni kellett. És annak rendjes módja szerint, aki talpra esett keresztény, az azzal kezdi, jaj, hát én nem haragszom, nekem semmi közöm hozzá. Hát ez a probléma. Ez a nagy gond, hogy semmi között hozzá. Ez a nagy probléma. Az igazság, hogy mi ebben a többes számban vagyunk számon tartottak. Az Úr színe előtt mi együtt számolunk. Ha egyedül kellene számolni, akkor remeteként lehet, hogy megfelelnél. Akinek senkivel semmi köze. De az Úr azt mondta, hogy atyám, nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem arra kérlek, hogy őrizd meg őket ott a gonosztól. Az biztos, hogy nem csak a nagyvilágban van baj a kapcsolatokkal. Nem csak a baloldalosok nem egyeznek a jobbosokkal. Nem csak az egyesek a kettesekkel nem egyeznek, hanem itt vagyunk mi, akik állítólag ilyen szentek kijelöltjei vagyunk. Számítunk arra, hogy egy szép napon az Úr kedvesei leszünk, a kiválasztottak leszünk, és mégis tudunk egymásra csúnyán nézni, mégis tudunk visszamondani, tudunk csipkelődni. Lehet, hogy részben jól neveltség kérdése ez. De legnagyobb részében ez erkölcsi dolog. Nem lehet úgy elmennünk egymás mellett, hogy az ne feltételezzen felelősséget. Mi egymásért felelősek vagyunk. Minden körülményben és minden helyzetben. Nem csak arról van szó, hogy mi hirdetjük valahogyan, valamilyen minőségben az igazságot, ahogy mi szoktuk mondani, hanem arról is van szó, talán elsősorban, hogy megéljük-e. Tudom, hogy nem először mondom ezt, itt mondták még mások, hogy a gyermek sem azt tanulja meg, amit mondanak, hanem azt, amit lát. Ezért mondja az apostol, hogy mi nyitott könyvek vagyunk. Minden gesztusunk számít. Egy fintor, amit senki se vesz észre, az is számít. Annak, aki véletlenül észrevette. Lehet rombolni vele, és lehet építeni vele. Ezért kell vigyázni magunkra elsősorban. Mielőtt másra vigyáznánk. Lehet munkálkodni, vagy lehet elhanyagolni a munkát, de lehet a szélén maradni és kritizálni. Ez a legcsúnyább. Ez a legcsúnyább. Nem elég, hogy nem vagy hasznos, nem elég, hogy senki sem tud számítani rád, nem elég, hogy a jóisten sem tud eligazodni rajtad, hogy hideg vagy hév, nem elég, még kritizálsz is. Általában a választáskor van olyan, hogy jönnek, akik szeretnék előbbre vinni a szekeret. Egyesek húzzák, mások tolják. Mindig akad olyan, aki szétnéz, és beteszi. Hadd ő húzza, hadd ő kínlódjon, kellett neki vezetés. Ezt nem szabad csinálni. Ezt nem lehet csinálni következmény nélkül. Lehet csinálni, de nem következmény nélkül. A kritizálás az luciferi jellegű. A kötekedés. A se így nem jó, se úgy nem jó. Ettől irtózzunk. Ilyenkor fontos, hogy legalább hallgassunk hanem egyebet. Mert az utolsó szempont az, hogy lehet akadályozni. A zsoltáros azt mondja, jaj, nehogy miattam káromoltassék az Úr neve. Az Úr neve káromoltatik. Az Úr neve káromoltatni fog. Mindvégig. De nem miattam. Ez a nagy kérdés. Nem miattam. Ezért kell vigyázni a szánkra. Ezért kell vigyázni a szemünkre. Kell vigyázni a lábunkra. Ugye tudjátok azt az éneket, társas estén szoktuk énekelni. A kezünk, lábunk, szemünk, mindenünk lehet az Úr szolgálatába, vagy nem. Péter apostol megszab egy irányt, amelyik okosabbá tehet. Ő azt mondja, hogy mi arra hivattunk el, hogy legyen egy ilyen haladásunk a sötétségből a világosságra. Ez az irány. És nem fordítva. Nem a világosságból a sötétségbe. Minden héten megismétlődik ez a lehetőség. Ide jövünk a világosságba. Ránk ragyog az ige, ránk ragyog a Szentlélek fuvallata, ránk ragyog az Úr orcája. És kimegyünk ebből a világosságba, hova? A sötétségbe. Na most vagy úgy lesz, hogy bele olvadunk a sötétségbe, és nem vagyunk többé, vagy úgy, hogy ragyogni fogunk a sötétségbe. Az is lehet, hogy a világ befolyásoljon minket, az is lehet, hogy mi befolyásoljuk a világot. Ez a második az, ami aját. Mert hogy az Úr erre küldött, és erre szentelt bennünket. Szenteld meg őket, mondta atyám a te igazságoddal. Hogy azt hordozzák, azt képviseljék, az legyen látható a sötétségben, legyen látható a te világosságod. És mi úgy szoktuk hívni, hogy bizonyság a világosságról. Bizonyítás. Egy perben nem az ítélőbíró dönt. Nem az ügyész, aki vádiratot készít. Nem ő dönt. Nem az ügyvéd, aki mindent összeszed a védelemért. Nem ezek döntenek. Tudjátok, ki dönt? A tanú. Az dönt. A tanú. És mi ezek lehetünk. A tanúk, akik Isten színéről jövünk, az ővele való tapasztalatunkat mondjuk el. Az apostolok azt mondják, az ő prédikáció, mi azt mondjuk el, amit láttunk és amit hallottunk. Mi nem invenciókat mondunk el, hanem amit láttunk és amit hallottunk. Szombatról szombatra megismétlődik ez a csoda. Hogy az Úr mutatványait ismerjük meg itt. Azt a világosságot vesszük magunkkal, amelyre szükség van. Kelj fel, mondja a próféta, és világosodjál, mert eljött a te világosságodnak az ideje. Sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad pont azt mondja, amit Péter itt. Ti pedig másak kell, hogy legyetek. És ez a másság az, amelyikről bizonyságot kell tenni. A mi világunk a sötétségben van. Ez a sötétség erkölcsi sötétség, ez a sötétség tudatlanság sötétsége. Ez nem ilyen lumenekben mérhető világosság kérdése, fény kérdése. Mi kitaláltunk egy külön tudomány ágat, az optikát, ezeknek a vizsgálatára és ismeretére és kutatására, de ez a világosság valami más. Ez a világosság, ez a dicsőség szépségét jelenti. Azt a tartalmi szépséget, amelyik az Isten jelleméből adódik. És ez a világosság holnapra előzönli Isten teremtett világát. A sötétség megszűnik. Nem lesz többé sötétség. Csak egyfajta körülmény lesz. Nem lesz sötétség, nem lesz, azt mondja, hogy nap sem lesz, hogy éjszakát vagy nappalt idézzen elő, mert lesz egy másik világosság forrása. És ebből a világosság forrásából terjesztünk akkor, amikor Krisztus jellemét bemutatjuk. Amikor kellene beszélni, és mi hallgatunk, mert Jézus ezt tette. Vagy amikor hallgatunk, pedig kellene beszélni, mert Jézus ezt tette. Ha ezt tesszük, akkor az ő világosságát képviseljük, és terjesszük, mégpedig szerencsés módon. És ilyenkor teljesedik a terv. Az Úrnak van egy nagyon pontos programja. A dolgok nincsenek a véletlenbe soha. Az Úr kezébe vannak. És ez a terv a maga egészében megy előre lassan és biztosan. Olyan, mint egy hosszú vonat. Mi pedig fölszállunk, van, aki végigmegy, van, aki a következőn leszáll, mások ülnek, ilyen ez. És nem sokára megérkezik. Megérkezik a célba, megérkezik a szerelvény. Egy része ott lesz, talán olyanok, akik utolsó állomáson ültek fel, mások, akik utaztak végig, de az utolsó előttén szálltak le, azok nem lesznek ott. Annyira életszerű és annyira bonyolult ugyanakkor ez a Krisztus követés kérdése, hogy nekünk szüntelen számot kell vetni efelől. Minden alkalom kell, hogy legyen egy ilyen alkalom, amikor önvizsgálatot tartunk. Én prédikálhatnék Józsuéről szépet egész nap, de nem segít sem nekem, sem neked. Nekünk arról kell beszélni, amiről szó van. Rólam van szó. Rólad van szó. Események, körülmények, történelem, ígéretek, tudni kell. De veled hogy áll a helyzet? Enélkül nincs lényeg. Enélkül az önvizsgálat nélkül, hogy én hogy állok. Jézusnak van egy mondása egy adott pillanatban. Beszél egy szimpatikus emberrel, és végighallgatja, megtanítja erre-arra, majd a végén Jézus a szemébe néz, és azt mondja, tudod, mire gondoltam? Te nem vagy messze Isten országától. És azzal Jézus elmegy. És az ember is elmegy. Mennyi reményünk van erről az emberről? Lehetünk optimisták? Nite? Ilyen is van. Aki egész közel van. Hátra. Drukkolhatunk neki. De ugyanakkor aggódhatunk is. Mert ez a megállapítása az Úr Jézusnak, hogy te nem vagy messze, azt is jelenti, hogy majdnem bent vagy, de azt is jelenti, hogy még nem vagy bent. Vagy már nem vagy bent. Ezért az önvizsgálat dönti el. Mi nem tudjuk, hogy ez a névtelen, akire nézve Jézus ezt mondta, hogy te nem vagy messze Isten országát, hogy ez az ember mit kezdett magával ezután. Nem tudjuk. Sehol nem írt többet róla a Szentírás. Hogy megfutamodott, hogy elkezdett harcolni saját magával a körülményekkel, hogy ha már közel vagyok, akkor jussak is be. Lehet, hogy igen. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy folytatta ugyanúgy, és úgy pusztult el, hogy közel volt Isten országától. Az igazság az, hogy mindegy, hogy messze vagy, vagy közel vagy. A lényeg az, hogy bent legyél. Nagyon érdekes párhuzamot látunk a Szentírásban, amit az Úr Jézus Krisztus állít föl, amikor azt mondja, hogy az ő eljövetele előtt olyan lesz a helyzet, mint a Noé napjaiban. És ez a párhuzam a Noé napjaival sok mindenben fontos, abban is, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, így van ez ma is, még, ugye, de valójában azt hiszem, hogy az Úr Jézus arra utalt, hogy akkor is volt egy ajtó, és most is lesz egy ajtó. Egy ajtó, amelyik egy darabig nyitva, és utána Isten maga bezárja. Noé napjaiból tudjuk, hogy miután Isten bezárta az ajtót, szegény Noé, jött a sogora, jött az unokatestvére, jött a szomszédja, jöttek a munkásai, akik először, mondja Moldván Vilmos, a bárka tetején voltak, mert ők ismerték a bárkát, ők építették, és a bárka tetejére másztak, azt mondták, hát szégyeljük mi, az öreg Noé szája után menjünk mi, zárjuk be magunkat, hogy jön az árvíz, mikor soha nem volt eső, hát éppen nevetségesek nem lehetünk, de azért ott legyünk azért, hogy ha mégis lesz valami, mi pontosan tudjuk, hogy hol kell beiszkolni. Csak hogy amikor Noé szerette volna megsegíteni ezeket, hiába rángatta az ajtót, nem nyílt ki. És az evangélium példázata azt mondja, hogy sokan jönnek, és kopogtatnak, Uram, Uram, nyisd meg nékünk, a te nevedbe profitáltunk, a te nevedbe szolgáltunk, és meg fogja mondani az Úr, nem tudok róla, nem ismerlek titeket. Van egy bizonyos kritérium, aminek az alapján az Úr ismer minket, és ez a kritérium az, hogy mi ismerjük-e. Szigeti Jenő mondta, sajnos a mai keresztény bezárja az Urat hétvégére. És ez nagy baj. Ez a kereszténység nagy problémája. Hogy hétfőtől hű bele Balázs. Nincs Krisztus, nincs becsület, nincs semmi. Majd hétvégén. Akkor igen. Akkor igen. El kell dönteni, hogy mit akarunk. El kell dönteni, hogy kik vagyunk. Péter apostol világgá kiáltja. A választott nemzetség. Királyi papság. Viselkedj így. Beszélj így. Imádkozz így. Veszekedj így. Mint egy király. Nem mint egy akárki. Így akar az Úr felkészíteni bennünket odafel. De addig, itt az utcákon minket látnak, minket ismernek. Krisztus olyan, amilyennek mi bemutatjuk. Ha nem szeretik az emberek Krisztust, ha nem vágyakoznak utána, akkor az azért van, hogy mi tettük Krisztust olyanná. Ha kívánatossá akarjuk tenni, akkor eredetiekkel legyünk. Azt a szeretetet, azt a türelmet, azt a bölcsességet, amit ő hagyott maga után, azt kövessük. Erre hivatott az, aki királyi papság, aki szent nemzet és megtartásra való nép. És én ebben kívánok sikert és előrejutást itt az Újfehértó kis városában számotokra. Akik tovább kell, vigyetek azt, amit az Úr hagyott ránk. Itt 10 napnak mindjárt vége, elmondtunk, amit lehetett, és amit egy gyarló ember össze tud szedni, ilyen értelemben. De a munka tovább kell menjen, és ezt ti kell vigyétek tovább. Ha lesz szükség rá, én jelentkezem. De messze vagyok, egy ember vagyok, jelentéktelen vagyok. Mindenki érezze fontosnak magát itt. Ezért élni, halni. Vannak dolgok, amikért élni és halni kell. Mi magyarok tudjuk, a szózatban meg van írva, hogy itt élned és halnod kell. Vannak értékek, amiket tényleg élni, halni kell. Jó, a költőnek az volt a valami, hogy a szülőföld, a haza. Ugyanilyen ez a küldetés, amiért tényleg élni és halni kell. És az Úr segítsen erre valamennyünket, hogy így legyen. Amen.